A Burkasztúri Arckép Csarnok most következő vendége azért is érdekes, mert ugye beszéltünk már olyannal, aki onnan származott el, és aztán visszament, ott telepedett le, és ott tanított, ugye emlékeznek rá, Müller György úrról van szó. Viszont olyan ember még nem szólalt meg ebben a sorozatban, akinek a szülei ott tanítottak Kasztulban, és majdnem ő is oda született Kasztulban. Éppen ezért Pajor István úr a vendégünk, kutató biológus, akivel Budapesten beszélgetünk, de aki szintén bejárta a világot, az én híreim szerint. Remélem, hogy erről majd mesél a műsorban, hogy alakult az élete, tehát hogy került Kasztulba, milyen előzményekkel.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és szerkesztő urat is. Hát a Kasztliba születtem volna majdnem, illetve két évvel korábban születtem, míg mielőtt az iskola oda került, ugyanis az iskola Passauból indult, hogy már tudják a hallgatók is. És a szüleim ott voltak tanárok, az édesapám már korábban, már Passautól kezdve matematika-fizika tanár volt, és az édesanyám később csatlakozott, ott ismerkedtek meg. Én meg ugye az iskola Passauból több állomáson keresztül jutott el Kasztliba 58 tavaszán, és én hát Pforzheim környékén Bauslotban volt akkor az iskola, én ott születtem, és úgy kerültem már 58 elején aztán Kasztulba.
Tehát akkor vehetjük, hogy önnél tőzsgyökeresebb kasztlis növendék nincs is?
Hát ott van a bátyám, aki szintén növendék volt, és nálam idősebb, de vannak azért mások is, voltak, akik ugye a tanárgyerekek, akik korábban, tehát Kasztli előtti években már az iskola kötelékein belül éltek, és hát Kasztliba végeztek.
Ugye a műsor során beszéltünk már arról, hogy rengeteg különféle származási háttérrel, rengeteg korosztály, különféle problémákkal érkeztek oda az ottani növendékek, és kellett megvívniuk különböző sorsokkal, különböző problémákkal. Azt mondták, hogy volt ott arisztokrata gyerek is, volt más társadalmi osztályból származott, de tanárgyereknek milyen volt lenni Kasztliban? Ez egy egészen új szempont most, és örülök is, hogy ez felmerül, hogy önnel beszélek, mert azért akkor így lesz teljes a sorozat, hogy milyen volt tanárgyerekként ott élni, és aztán ott tanulni, és gondolom ott is végzett Kasztulban.
Igen, ott végeztem 76-ban, 67-től 76-ig jártam a gimnáziumot, korábban ott helyben Kaszliban az elemi 4 évét. Hát tanárgyereknek én csak magamról tudok beszélni, vagy a testvéremmel együtt, ugye egy családban. Talán bizonyos fokon nehezebb is volt, egy bizonyos fokon, ugyanis másrészt könnyebb volt, mert a szülők ott voltak. Nehezebb volt azért, mert a szülők még keményebben fogtak minket, mint akár egy bent lakó gyereket, ugyanis hát őket a kollégák is figyelték, meg a gyerekek is, hogy nini, hát mi van a csemetével, hogy viselkedik. Tehát mi nekünk épp úgy be kellett tartani azt a kimenő szabályzatot akkoriban, hogy külön-külön volt a fiú és a lány kimenő ideje. Tehát, hogyha a fiúk kimenőztek, akkor mi is mehettünk ki a szabadba, viszont a lányok, akkor nekünk is otthon kellett lenni, és tanulni épp úgy, mint az internátusban lettünk volna. Aztán a szünetekben a diákok elutaztak ki ide-oda haza, mi meg maradtunk, tehát mi ezt egy bizonyos fokon úgy, mint csalódásnak éreztük, hogy a többség az elutazik érdekes vidékekre, mi meg mindig ott maradunk.
És tudta igazán otthonának érezni ezt a hatalmas kolostorvárat, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy gyönyörű hely volt. Nagyon sokan azt mondják, hogy sokkolta őket az egész környezet a szigorúságával, az egyházi neveléssel, az egyházi renddel. Tehát ön milyennek látta a tanárgyerek, aki majdnem oda született, és aki szinte otthonaként kellett, hogy ott mozogjon, és ott éljen, ugye, ahogy mondta, hogy nem tudott elmenni máshova, mert ott volt a családja. De hát ez volt talán a legnagyobb ajándék önnek, hogy ott lehetett önnel a családja.
Igen, igen, mindenképpen az ajándék volt. Hát a várba rendszeresen bejártunk az internátusban, tehát a barátokat ott látogattuk, vagy illetve együtt játszottunk, vagy együtt sportoltunk, tehát gyakran ott töltöttem a tanuláson kívüli időt, illetve még akár stúdiumra is bejártam, tehát ez is gyakori volt. Engem nem hangolt le, hát az édesapám is elvitt rendszeresen, ő mint fizika tanár ott volt a fizika szertár őre is, tehát mindig megmutatta, ami volt a fizikumban, filmeket vetített le nekünk, tehát az második otthonunk volt mindig az iskola.
Ön hogy tekint vissza a tanári karra, hiszen a hallgatók tudják, hogy itt az elmúlt egy hónap alatt rengeteg különböző vélemény kapott nyilvánosságot. Egészen onnantól, hogy ugye Filótás úr volt igazából a fordulópont, aki egészen furcsa módon közelítette meg a kérdést, mondván, hogy a szélső jobb oldal, a magyarországi náci gondolat ütött ott Tanyát. Mások viszont, tanárok is például, tehát a Rőcei János tanár úr is, a többi növendék is, aki nyilatkozott, az pedig azt mondta, hogy hát nem, hát azért ez kicsit túlzás, itt erről szó sem volt, ők inkább azt hangsúlyozzák, hogy ez az egyházi nevelés, az etika, az erkölcs, a tisztességre, becsületre való nevelés, mennyire végig kísérte őket az eddigi életük során. Ön milyen álláspontot foglal ebben a kérdésben, vagy önt érintette ez a kérdés valaha?
Nagyon is érintett, hogyha megemlíthetem, tehát én 76-ban érettségiztem, és 1998-ban visszatértem én nevelőtanár 2 évig. Tehát én megismertem a 67-76 közötti Burkaszlit, és megismerettem a ezret forduló körüli Burkaszlit, ami nagyban változott, és nem pozitív irányba, ezt megmondhatom előre. Tehát az egyházi neveléssel nem volt soha gondunk, tehát mindketten testvéremmel együtt minisztráltunk, így az azt jelenti, hogy hetente például volt olyan, hogy hajnali 5:30-kor kellett kelni, hogy 6 órás misére elmenjen az ember, és minisztráljon, vagy a nagymisén. Ez egy pozitívum volt akkor is, és visszatekintve, és ez nem volt negatívum. Az volt a negatívum, mikor a 80-as évek elején, akkor már egyetemen voltam, kitették az egyházi vezetőket, illetve a nővéreket is, és onnantól kezdve az iskola nem pozitív irányba fordult, tehát ezt meg kell mondani. Az, hogy a szélső jobb oldal, vagy milyen eszmék voltak, ez sem igaz. A úgymond konzervatív polgári eszmék voltak, akik amellett álltak ki, és mi is az iskolában minden reggel úgy kezdtük, hogy a magyar hiszek eggyel, és ennek a szemléletnek a módjában nőttünk fel, és ma is ezt vallom. És ki volt téve egy nagy Magyarország térképe, fából kivágva, 5 része volt, ugye le lett választva a különböző részek. Na ez volt, ami például a Filótás úrnak szemet szúrt akkoriban.
Kutatóbiológus a szakmája, és érdekelne, hogy hogy vált kutatóbiológusra, beszéljünk azért majd pár szót arról az időszakról is, ami Burkaszlit követte, de ugye most is tanít, azt mondta nekem, mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont. Most tanárként visszaigazolva látja-e azokat a korábbi elveket, amelyeket ez a tanári kar követett ott Burkaszlitban, és ön vajon ebben a nagy vitában, amit Magyarországot most már 20 éve megosztja, hogy nagyon sokan azt mondják, most be kell, hogy valljam én is, hogy ez a liberális oktatás teljesen szétverte. Nem csak az etikai nevelést, az egész társadalmat szétzilálta, viszont a másik oldal azt mondja, hogy hát ez az igazi szabadság, ez az igazi nevelés, ez az igazi értékteremtés a gyerekek számára. Tanár úr, hogy látja ezt?
Hát igen, ez egy nagy kérdés, illetve egy széleskörű kérdés.
Már csak azért is érdekes önnél, ugye már áruljuk el hallgatóknak, hogy ő egy nemzetközi kollégiumban tanít most.
Igen, igen. Jelenleg az Avicenna International College, tehát angol a neve, mert angolul is folyik itt az oktatás. Tehát ebben az intézetben tanítok. Itt nemzetközi diákokat készítünk elő az egyetemre, tehát egy egyetemi előkészítő kurzusokat végzünk, ami 2 szemeszteres. Tehát világ sok részéről érkeznek ide a diákok, egész különböző alapfeltételekkel és különböző korban is. Tehát van 16-17 éves is, de van épp úgy 27 éves is, vagy 30 éves, aki már egy diplomával is rendelkezik.
És itt vajon a nevelésnek milyen módszereit kell alkalmazni?
Hát itt a nevelésnek az a módszere kell, hogy egy éven belül elsajátítsanak minél többet, mind nyelvben, tehát angol nyelvet, mind a szakmai vonalon is, tehát legyen az orvostanra felkészítő, az a biológia, kémia, anatómia, stb., vagy akár műszakia, vagy gazdaságira is felkészítünk.
Térjünk vissza a kérdés elejére, hogyha visszatekint Castle-ra, akkor igazolva látja azokat a nevelési elveket, amelyek szerint önöket akkor nevelték?
Bizonyos fokon igen, tehát tanulni csak úgy lehet, hogy az ember ismétel, és nem az, hogy ráhagyatkozik, hogy na, ez úgyis megvan a könyv, minek kell ezt kívülről megtanulni, úgymond bemagolni, utána tudok nézni bármikor. Tehát a magyar oktatás sokáig amúgy is úgy volt, tudomásom szerint, hogy sokkal inkább a megtanulásra, a bemagolásra alapozott, ellentétben a nyugat-német oktatással, akik azt vallották, hogy hát minek terhelni a diákot, ott van a könyv utána, és bármikor inkább tanuljon meg vitatkozni, meg diszkurálni, meg érvelni. Tehát itt öröm azt látni, hogy akik úgymond, tehát keletebbről jönnek ide az iskolánkba, ezek mind akkor is, hogyha gyengébb a a szakmai felkészültségük mind nagyon jól neveltek. Tehát ilyen szempontból könnyebb velük közös nevezőre jutni, és úgymond a tanulás folyamatára irányítani őket.
Lehet, hogy még nem lazította föl ezeket a társadalmakat, ez a liberalizmus, de mi történt Kassel után? Tehát végzett Kasselban, és hogy alakult az élete? Hogy vált kutatóbiológussá? Még annyit mondjunk el a hallgatóknak.
Kasselban, ugye, aki ismeri Kasselt, nagyon szép vidéken helyezkedik el, tehát ott nőttem fel, és úgymond a természet szeretet ez vele járt, hogy aki ott nőtt fel. Az édesapám is ez irányba nevelt, illetve ha nem is tudatosan, tudat alatt biztosan. Úgyhogy mikor dönteni kellett, hogy milyen egyetemre jelentkezem, és hát az osztálytársok többsége orvos, fogorvos, állatorvos, stb., akkor én gondoltam, ez nagyon szép és jó, de hát akkor valami mást, én valami mást fogok, de ami hasonló, és ez a biológia, ez mindig is érdekel, tehát akkor a biológiára jelentkeztem, és ezt végeztem Regensburgi Egyetemen, majd nem sokkal miután ott befejeztem, kikerültem Afrikába, Dél-Afrikába, és ott dolgoztam, mint kutatóbiológus.
Hát elég messzire szakadt az öregkontinenstől szintén.
Hát eléggé messzire, és az is van véletlen folytán volt, tehát ez nem úgy terveztem, hogy sok évre lesz, legfeljebb háromra gondoltam, aztán lett belőle 16 év. Úgyhogy ott dolgoztam különböző kutatóintézeteknél, mind egyetemen is.
És hogy vezetett vissza az út Európába, Dél-Afrikából?
Az út Európába a magyarság révén vezetett vissza.
Igaz az, amit a verebek csiripeltek, hogy Dél-Afrikában ült valamilyen étteremben, és magyarokat hallott maga körül, és akkor újra felrém lett önben, hogy hát ön mégiscsak magyar és azonos vérűek?
Részben, tehát nem étterem volt az, hanem úgy volt, hogy mikor kikerültem Dél-Afrikába az egyetemről jóformán, tehát szintiszta a német társaságból. Én ott is a német társaságot kerestem, és volt is Dél-Afrikában van elég sok német, mind több generációs német, mind egyetemi hallgatók is voltak, tehát akik Németországból oda mentek ki egyetemre is. Olyanokkal éltem együtt, azokkal voltam, jártam a német klubba, míg egyszer egy munkatársam bemutatott magyaroknak, akik nemrégibe kerültek ki Dél-Afrikába, és velük együtt aztán elmentem a magyar klubba is, és rögtön sokkal otthonosabban éreztem magam.
Mit jelent ön számára a magyarság? Ugye a felvezetőben én a sorozat indulása előtt is azt említettem, hogy számomra azért egy nagyon nagy élmény önök között mozogni és önöket megszólaltatni, ezeket a klasszis diákokat, mert szakadtak bárhova a világba, Magyarországról. Ugyanolyan szeretettel beszélnek a hazáról, mint hogyha itt élték volna velünk végig, ugye? És most ne vegyük ezeket a vitákat, hogy most ki a jobb magyar, ugye, hogy az, aki itthon maradt, vagy az, aki kint, mert Aliz asszony jól fogalmazta meg, hogy mindnyájan megszenvedtük. Akik itt maradtunk, akik elmentek, mindenki a saját életét végigszenvedte nyilván. De ön számára, Pajor István úr számára mit jelent a magyarság, hogyha hazahozta Dél-Afrikába, vagy ha nem is haza, először a kontinensre, de hát azért mégiscsak hazajött Magyarországra is.
Hát ez nem olyan egyszerű kérdés, illetve válasz. Ez egy érzés, egy megérzés, egy lelkület, egy tudatalatti valami. Tehát tudatosan, mondom, döntöttem először, hogy visszajövök Európába, mert vagy amellett döntök, hogy Afrikában élem az életem, stb. Aztán azt mégsem akartam életem végéig. Utána, amikor visszakerültem Németország, illetve maga az, mikor Európába visszafelé irányultam megint, a 80-as években volt Erdélyben a falu rombolás, Ceausescu ideje, és azt Afrikában is azért követtük, és Dél-Afrikában ugye az volt a probléma, tehát ezért zárta ki a nemzeti közösség Dél-Afrikát magából, mert az úgynevezett apartheid, tehát a külön fejlődési politika alapján.
Te kirekesztő társadalom, igen.
Hát bizonyos fokon kirekesztő, de másrészt azt vetették a szemére, hogy az az illető népcsoport a saját nyelvén, saját iskolájában tanulhat és tanuljon, és megvan a külön azon a nyelven működő állami apparátus, a rendőrség, posta, stb. Minden. Tehát ezt vetették a szemére, hogy kirekeszti azokat az embereket a dél-afrikai társadalomból, ami viszont nem volt ténylegesen úgy. Például okáért említem, mikor kikerültem Dél-Afrikába, ugye sok mindent hallottam róla, olvastam, és azt hittem, hogy mindent tudok, és hallottam, hogy micsoda elnyomás, micsoda rendőr, terror, stb. Katonai rendkívüli állapot.
Hát ez a média, amiről ugye tudunk.
És ahogyan az olasz légitársasággal repültünk ki, és Rómába, tehát Frankfurtból Rómába átszállva, ott láttam a rendőröket, vagy a határőröket gépkarabéllyal járkálni. És amikor Johannesburgba kiszálltunk a gépből, ott egy-két fekete rendőr lézengett a repülőtéren kis gumibottal vagy fabottal, tehát annyi apartheidnek, nem fehér rendőrök fogadtak, fekete rendőrök fogadtak, nem voltak állik felfegyverkezve, hanem kis gumibottal. Tehát a biztonsági helyzet hol volt veszedelmesebb, Rómában vagy Johannesburgban? Tehát más helyzet fogadott.
Meg hát ez a média hatása egyeteme, ugye, hogy kint keresztül hallja az ember a híreket, és milyen híreket. Az emigráció mennyire volt téma az ön családjában? A gyerekek között mennyire volt téma ez a számkivetettség? És ön hogy élte meg mondjuk a magyarországi eseményeket, tehát magyarországi híreket pontosabban, amiket hallottak ott a Kastli falak között?
Hát visszatekintve, tehát 67-76 között a rádió televízióból értesültünk, illetve hát a Szabad Európa révén. Akkoriban voltak az úgynevezett rádiós közvetítések havonta egyszer Burkasztliból, tehát így hallottuk, hogy mi van, meg rokonok, nagymama élt akkor még Magyarországon itthon.
Szülei nem vágytak haza? Nem beszéltek otthon a családon belül, hogy mi lenne, hogyha haza tudnának menni? Vagy hogy egyszer valaha haza jutnak?
Az elején biztos. Tehát mi az édesapánk révén úgynevezett Staatenlose Ausländer, tehát hazanélküli külföldiek voltunk a 70-es évek elejéig.
Részt vesz-e az Alumni Egyesület munkájában, hiszen ahogy a műsorban eddig is nagyon sokan bemutatkoztak, mindenki megpróbál valamit hozzátenni ez a nagy közöshöz, mindenki megpróbál még egy kezet megfogni, még egy kontinensen, vagy még egy másik közösségben, hogy újra össze tudják verbuválni ezt a társaságot.
Per pillanat nem vagyok úgy az elnökség, vagy más ilyen aktív csoportnak a tagja, csak egyszerű alumni tag vagyok. Tehát az interneten tartjuk a kapcsolatot most leginkább, illetve vannak ezek a rendszeres találkozások itt Pesten is, vagy ugye pünköskor, 2 évvel ezelőtt volt egy igen nagy találkozás Burkasztliban megint, illetve nyáron vannak a Balaton partján, most volt Tihanyban, tehát ilyenekre rendszeresen eljárok. Meg itt Pesten is, hogyha összefutunk, hát most a napokban futottam össze a karácsonyi piacon. 2 fiatal hölgy szólt utána, megfordulok, hát kasztlisok voltak.
Itt a nemzetközi hallgatóságnak szokott-e esetleg mesélni, vagy volt-e már arra példa, hogy esetleg szóba került volna Kassel, vagy hogyha egyáltalán valakinek mesélnie kell, amikor rákérdez valaki, hogy micsoda, mert itt az anyaországban ugye ez a sorozat is jól példázza, hogy alig tudnak a mai napig arról, hogy létezett ez a gimnázium. Most ez az október 22-i országházbeli nagy esemény a nyilvánosság elé hozta magát ezt a témát, hogy létezett egy gimnázium, de ön, hogyha önt megkérdezik, mondjuk hallgatók vagy barátai, ismerősei, akkor hogy mesél Kastlról? Mi az a legfontosabb néhány pont, amit megemlít nekik, hogy amiért emlékként őrzi a mai napig a szívében?
Hát ha Kastlit említ, ugye ezt a magyar gimnáziumra gondol.
Természetesen, tehát a Burkasztli magyar gimnáziumról.
Ugyanis ugye megemlíthetjük, hogy az Avicennense College jelenleg bérlője a Kastli-Burkasztli épületének.
Igen, ezért is volt ismerős, meg is említettem a beszélgetéset, hogy Müller György úr már megemlítette, hogy ő a kulcsár, és az önök főiskolája bérli most az épületet. Tehát hogy emlékszik vissza Kastlira, hogy tudná összefoglalni, hogy melyek azok a legfontosabb értékek, amelyek miatt jól érezte magát, és amelyek miatt a mai napig fontosnak tartja, hogy megemlékezzen erről a gimnáziumról?
Hát mindenképpen ez a kontinenseken átívelő barátság, ami évtizedek után is létezik, egy nagyon fontos aspektus. A másik meg az, hogy ez adott lehetőséget arra, hogy az ember a magyarságát megtartassa. Tehát nagyon sokan voltak, akik kikerültek Magyarországról, akár a 60-as, 70-es években is, holnap után már úgymond nevet változtatva a magyar nyelvet törték, és nem is vállaltak további sorsközösséget, úgymond a magyarságukkal. Tehát viszont aki Kastliba került, az még ma is, szinte mindig, azért vannak kivételek, meg tud őrizni a magyarságát, illetve továbbadta az a gyerekeinek is. Legyen az, hogy külföldön születtek, külföldön házasodtak az illetők.
Egykori tanárok, egykori gyerekek megszólaltak már a Burkasztli arcképcsarnokban, de egy tanár gyerek még nem szólalt meg. Kedves hallgatóink, a Burkasztli arcképcsarnok mai vendége Pajor István, biológus kutató volt. Köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.